Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szervusz Bence a stúdióban.
És Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével. Én is köszöntelek téged, Gyuri. Örülünk mindenkinek, aki itt van velünk, akár a stúdióban, akár a stúdió falain túl. Mára is izgalmas témákkal készültünk. Kezdjük hátulról. Hamarosan szó lesz arról, hogy kiderült egy amerikai bírósági ítélet szerint is, függőséget okoznak a közösségi média platformok. Temura ment első magyar márkaként a Safi, egy pár gondolatot összeszedünk arról, hogy a Safi alapítója a Forbes Checkout hírlevélnek mivel magyarázta ezt a különös lépést. Beszélünk arról, hogy a hold felé menet az Artemis űrhajó fedélzetéről sugárzott közvetítésbe vajon szándékosan lebegett be egy üveg Nutella termékelhelyezésként, vagy egyszerűen csak így alakult a súlytalanságnak a furcsa fordulata, de előtte egy másik varázslatos dolog, Danny Blue helyetted is érzi azt, hogy a Mackey Filet-O-Fish szendvicsét miért fogja mindenki szeretni. Előtte Sör 1664, Blan reklámfilm Robert Pattinsonnal, és mielőtt még erre rákanyarodnánk, beszéljünk egy pár szót a CIB új márkapozicionálási kampányára, ami gyakorlatilag arról szól, hogy van egy csomó rossz tanács az életben, és vannak azok a helyek, ahonnan érdemes elfogadni a jó tanácsot, és ez a márka is ilyen. Számíthat tanácsainkra, kreatív koncepcióval indult el a CIB-nek az új globális európai márka platformja.
Amely azonban erősen fókuszál arra a privátbanki tanácsadói háttérre, tehát itt most, ami a CIB-nek egy sajátossága, vagy előnypozicionálása, tehát itt tök fontos azt látni, hogy itt, ahogyan ezt ők fogalmazták, hogy a fenntartható középtávú márka stratégiáknak az a része, hogy elmozdulnak ebben az irányba, és igazából egy egyszerű banki hitelfolyósító számlavezető pénzintézetből hogyan tudnak egy ilyen bizalmi partnerré elmozdulni, akinek ugye, vagy akiktől ugye mi fogyasztók azt várjuk, hogy pontosan azokban a bizonytalan időben számunkra idegen területeken, pénzügy területén meghozott döntésekben adjanak támogatást. Amiről egy picit beszéltünk már adás előtt, hogy a maga ez a spot amúgy egy nagyon klasszikus megközelítést alkalmaz, mint ahogy szerintünk egyébként az adásban több ilyet is látunk egyébként. Te miben láttad ennek a klasszikus jellegét?
Én azt látom az ilyen klasszikus reklámos fordulatnak, amikor egy márka azt mondja magáról, hogy igen, vannak mások is, akik így hasonló dolgokat csinálnak, mások is adnak tanácsot, és akkor ennek mindenféle komikus következménye lesz, de ha te az igazán legjobbra vágysz, legjobb tanácsokra vágysz, akkor meg bátran fordulj hozzánk, és annak nincsen komikus következménye, csak így a megelégedés. Tehát, hogy tényleg erre a klasszikus reklámos fordulatra épül ez a spot, de azért viszonylag frissnek hat.
Frissnek hat, tehát ugye egyik kedvencem ez, amikor azt tanácsolják a villamoson a tínédzser lánynak, hogy még ne válaszolj, ugye egy fiúról van szó, és akkor utána látjuk, hogy hát letiltott. Tehát, hogy a maguk a szituációk egyébként jók, meg szerintem van benne potenciál ilyen emlékezetes bombókra, amik úgy esetleg hangozhatnak, vagy akár vizuálisan is így emlékezetesek, ugye egy ruhaválasztás, meg ingatlan választásban, hogy mennyire szoktunk hallgatni ismerőseinkre. Egyébként gondolom emögött azért vannak ilyen típusú kutatások, mérések, insightok, hogy valóban ezek az ismerősök tanácsai, kikre hallgatnak az emberek, milyen helyzetekben, ezek milyen módon köszönnek vissza, tehát gondolom, hogy nem csak úgy ágyúval verébre lövöldöztek a szituációkban.
1664, ez ugye az 1664 Cronenburg sörnek az eredeti neve, vagy legalábbis így hangzik így a szülő országában ez a sör. Nem csak Robert Pattinson miatt érdekes ennek a márkának az új kampánya, új globális kampánya, de azért is, mert Magyarországon azt csinálta a márka, hogy Instagramon meghirdette azt, hogy ez az új Robert Pattinsonos reklámfilm április 2-án este az RTL Klub reklám blokkjában fog debütálni, azaz a Cronenburg az 1664 egy reklámot reklámozott az Instagramon, és aztán az a reklám, amit az Instagramon reklámozott, az reklámozta a márkát az RTL-en. Kicsit túl van ez.
Hát szerintem lehet, hogy mi gondoljuk túl, mert valójában ugye az Instagram görgetők meg fogyasztóknak csak annyi ugorhatott be, hogy esetleg majd jön valami, valahol, valamikor, tehát ez kicsit ilyen jön pillanat, de egyébként én úgy emlékszem, és most megint az van, hogy nem tudom pontosan, de láttam én már ilyet, amikor az volt, hogy nagyon nagy, főként amikor egy globális márka adaptált kampányáról van szó, egy nagy investícióval, nagy sztárral készült ilyen reklámfilmről, hogy volt már olyan, hogy majd X film előtt debütál a szombati műsorsában, vagy valamit, tehát hogy ezek azért úgy előfordulnak. Na de mi van ebben a filmben? Ugye azt látjuk, hogy Robert Pattinson, aki azt hiszem tavaly november óta dolgozik együtt a márkával, de eddig ilyen nagyon kreatív módon, vagy nagyon-nagyon upfront nem volt így jelen. Ő ugye párizsi lakosként, ahol ugye az stílus és az ízlés hazája, különféle karaktereket játszik el egy ilyen apartmanházban, akik ugye egymással konkurálnak is a figyelemért, meg az ízlésért, hiszen valaki mondjuk hangos zenét hallgat, valaki klasszikust, valaki olvas, valaki
virágotocsol. Konfliktusba keverednek, és itt érjük megint utólag a klasszikus reklámos fordulatot, mégpedig azt, hogy sokféle karakter, sokféle szenvedély, akik egy konfliktusba keverednek, de a konfliktust feloldja az, amit így mindannyian szeretnek, ez pedig nem más, mint ez a francia búzasör.
Igen, egyébként hát nyilván, amit elvárhatunk egy ilyen márkától, hogy nagyon-nagyon szépen kraftolt ez a film, tehát elképesztően jól van film, ez a jók ezek a jelenetek. Ugyanakkor meglátjuk, mire elegendő ez a mondás, ugye? Tehát...
Én nem bántam meg, hogy megnéztem ezt a spotot, bár azt én nem a premiért néztem meg. Danny Blue-val tér vissza a McDonald's halas szendvicse, a Filet Fish, ebben ugye az a mondás, hogy a Danny Blue helyetted is érzi, hogy miért is fogod te szeretni ezt a szendvicset, ami amúgy elég régóta már megvan a McDonald's kínálatában.
60 éve.
Ráadásul, most kijött talán egy új változat, mindegy is.
Az nem, azért... nem, bocsánat, Bence, nem mindegy. És itt most meg kell szállni, hogy közbe kell vágjak, mert az új változat, ami ugye paradicsom karikával és nem tudom, salátával van, az a kapudrog, és szerintem itt tulajdonképpen erről szól maga ez a reklám, vagy itt van a stratégiai switch, hogy azt érzi a Danny Blue, hogy, na most, hogy most már neked is bejöhet, mert hogy kimondottan nem egy emlékeztető spotról van szó, tehát nem feltétlenül arról, hogy ez a szendvics valóban ott van az étlapon, hanem ahogy ők fogalmaztak, arra a célcsoportra céloznak, aki nem feltétlenül tudja még magáról, hogy igazából szereti ezeket a különféle panírozott halételeket, vagy mennyire nyitott egy neki kínálatában egy ilyenre, tehát hogy kimondottan arról szól ez az egész kampány, hogy bővítsék a Filet Fish rajongókat.
Én ezer gondolkoztam ezen, hogy egyébként ez, hogy egy mentalista ráérez, és ő hozza képbe, ez egy kicsit ilyen összhangban is van ezzel, kicsit ilyen rejtélyes, mindig háttérben lévő halas termékkel, hogy nem is tudod, hogy van, de olyan nagyon nem próbál, tehát nem is tudod, hogy neked kéne próbálni, tehát nincs egy olyan nagyon előtérbe lévő egyértelmű ígérete és ajánlata ennek a termékvonalnak, tehát hogy ez egy ilyen passzol ez a megközelítés.
Igen, és egyébként érdemes megnézni a spotot, mert hogy nekem nagyon tetszett a végén ez az ilyen a McDonald's aranyhidak és a Gene Grünnek az ilyen kreatív behozása, tehát szerintem jól ütötték le a poént egyébként így Danny Blue-ra alkalmazva, vagy varva ezt a kabátot.
Térjünk át a Ferrero-ra, illetve annak is talán a legnépszerűbb termékére, a Nutellára, amelyvel az történt, hogy a Hold felé úton lévő Artemis űrexpedíció fedélzetén, amikor az űrhajósok a Hold felé közeledve sok 100 000 kilométer távolságból élőztek a Földre, akkor végig lebegett keresztbe a képen, hogy a súlytalanság ezért lebeg, egy üveg Nutella. Vajon ezzel a NASA azt akarta bizonyítani, hogy ez nem egy megrendezett jelenet, hanem valóban súlytalanságban vannak az űrhajók? Vajon a Ferrero megvásárolta egy termékelhelyezést az űrmisszión, vagy csak véletlenül történt-e ez így?
Mit mond a Reddit népe? Nézted?
Nem. A Reddit népét pont nem néztem, viszont a NASA sajtótitkára azt mondta, hogy ez nem termékmegjelenítés volt, hanem tényleg mindenféle céges és reklám együttműködéstől függetlenül választják ki az űrhajósok élelmiszerét a küldetésre.
Szerintem viccesebb lett volna, hogyha ez valóban egy termékelhelyezés, és azt gondolom egyébként nem akarok ötleteket adni, de tuti biztos, hogy ebben a reklámzaja túlterhelt világban, ahol már minden csatornán reklám van, előbb-utóbb az ilyen típusú nagyon-nagyon exkluzív meg elhelyezésnek jön majd az ideje, és nem akarok még ötleteket adni, de David Foster Wallace örökbecsű végtelen tréfa című nagyon nehezen olvasható és nagyon hosszú disztópikus regényében az, hogy az éveket sem évszámmal jelölik, hanem már márkáknak adják el a naptári éveket. Az már szerintem ennek egy falig eltolt bicikli változata, na de bízunk benne, hogy itt most az az igazság.
Hogy... Arra számított az, hogy előbb-utóbb lesz olyan holdkráter, amelyiket valamelyik Decathlon almárkáról nevezik el?
Meglátjuk.
Menjünk tovább a Temura és a Safi nevezetű magyar márkára. Itt Ebben a dologban az az érdekes, hogy a Safi felkerült a Temura termékkínálatának egy részét, a Temun is árulja, és ami a váratlan fordulat, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott lehet legolcsóbban megvenni ezeket a termékeket, ugyanis a Temu az algoritmikus árazást üzemeltet, a feltöltőnek nem feltétlenül van teljes beleszólása az árazásba, és egy csomószor más felületeken olcsóbbak a Safi termékek, mint a Temun.
És mit tudtál meg a e kapcsán készült interjúból, Bence, hogy milyennek az üzleti stratégiája? És hogy
ott kell lenni ezen a csatornán. Láthatóságot és elérhetőséget vásárolt ezzel a Safi magának.
Tulajdonképpen, ha azt megnézzük, hogy erről hány hír született az elmúlt napokban, akkor igazából ez egy elég erős vagy jó
befektetés
PR,
volt.
Vizibilitási lépés is volt valóban.
Így van. Menjünk tovább az Instagram, Facebook irányába. A Meta ellen pert indított Amerikában egy 20 éves nő, aki azt állította, hogy a végtelen görgetés, algoritmikus ajánlórendszer szorongást és depressziót okoztak nála, és az esküdtszék elfogadta ezt az érvelést, $3 millió kártérítést kell fizetnie a YouTube-nak és a Metának, ebből a Metának 70%-ot.
Itt nyilván nem ez fogja őket földhöz vágni, ezt tudjuk, inkább ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz ezután, vagy hogy ez perek sorozatát tudja elindítani, vagy egyáltalán ugye a precedens értéke ennek a pernek mit jelent. Éppen csak belenéztem a két amerikai szakértő vitájába a téma kapcsán, és egyrészt ami érdekes volt a bírósági elverésben, hogy ugye ezek a cégek szerint nagyon sokszor szeretnek azzal élni, hogy ők csak a messenger. Tehát az, hogy a userek milyen üzeneteket, vagy a tartalomgyártók, feltöltők milyen üzeneteket közvetítenek, az nem az ő problémájuk, úgy beszélnek magukról, mint ahogy az sem, a telefontársaság sem hibás, hogyha valaki például rossz célokra használja a telefon. De ez az ítélet egyértelműen platform sajátosságnak mondta ki azt, hogy függőséget tud okozni az, hogy az algoritmikus működés, a görgetésre késztetés és egy csomó más alapelv. Tehát attól, hogy ők ugye ebben a per leírásban ők productnak nevezik az ő terméküket, valójában a bíróság azt mondta, hogy ez nem annyira product, mint inkább platform, és hogy ennek a sajátosságai okozzák ezt, tehát hogy sokkal inkább lényege ezeknek a platformoknak az, amit okoz, mint az, hogy milyen tartalmak kerülnek rá.
Mit gondolsz, szerinted regisztrációkor, illetve minden egyes bejelentkezéskor egy-egy ilyen kb. Cigisdoboz stílusú figyelmeztető üzenettel meg fogják oldani hosszabb távon ezt a kérdést ezek a platformok, vagy ennél mélyebben bele kell majd nyúlni a működésbe?
Vagy nem kell mindig bejelentkezni, mert bejelentkezve maradsz.
Ezzel zárjuk a Rebriefnek ezt az első részét, folytatjuk a vendégünkkel. Rebrief. Vendégünk Vabreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
Nem igazán. Azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget. Van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem, lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, hogy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezzük egyszerűen gépeknek.
Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldöntő, kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdeked-e? Mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdeked-e, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetés kezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan strukturálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól, az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének. Ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezzünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
közben kell szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindallék, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI valamilyen fokú AI használattal készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az amaz, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmaradt. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszédlány. Ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
Mit jelentene akkor a jó AI használat?
Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban hogy születik az érték? Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklámcéllal létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrend érzékeltetésére mondjuk 10x meg 100x mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármi, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e vagy nem, az eszköz használat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye idő megtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merül, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing riportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI, meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezel, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Köszönöm szépen.
Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.